Hangtörténetek. Zenei innyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
október 5-én szombaton este Hangtörténetek című műsorunk 98. epizódjában köszöntjük kedves hallgatóinkat, zeneszerető barátainkat. Ma este is gyönyörű muzsikával és érdekes történetekkel várjuk önöket. Már is köszöntöm a telefonvonal másik végén Attilát. Szervusz, hogy vagytok? Mi újság nálatok?
Köszönöm szépen, nagyon jó vagyunk, köszönöm szépen. Ma elveszett kéziratok és háború témakörben szerkesztettük össze a műsort, és ennek jegyében igyekezzünk beszélni is. Az első zenét, amit hallottunk, ez egy andalúziai zene. Azért választottam be a műsorba, mert rendkívül érdekes, hogy milyen szétválaszthatatlanul összefonódik benne az arab és a zsidó, és aztán a keresztény elem is, ugyanis megint az Ibériai félszigeten vagyunk, ezt még múlt hétről tartozok egyennyivel a szefárd zsidóknak, hogy fejezem be ezt a témát, persze ez befejezhetetlen, de amit hallottunk, az a lírai műfaj szerint, tehát a költői műfaj szerint egy Kharzsa nevű refrén lenne, ami egy a Moak Sanja nevű arab műfajnak, tehát a lirai műfajnak az utolsó refrénje. 24 óránként ismétlődnek ezek, pontosan 24 darab van egy napon, ilyen elem, de ebbe jobban nem menjünk bele, mert ez igen bonyolult, múltkor is említettük azt, hogy a zenei formák, meg egyáltalán ezek a lírai formák sem felelnek meg egymásnak. Az európai kultúra ezt az iszlám formákat nem tudta annyira integrálni, pedig ott azért a mór megszállás alatt, mondom, nagyon keveredtek a kultúrák, szétválaszthatatlanul. Tehát ez a lírai műfaj dolga. A szöveg ugyanakkor nem arab szerzőtől származik, hanem a zsidóság, mindenkori zsidóság egyik legnagyobb költőjétől, Jehuda Halevittől. Ő egy szefár zsidó költő volt, ugye a 12. században élt. A zene pedig az andalúziai, a Nuba műfajú zene, a mai napig a Maghrebben, tehát Marokkótól, Algérián, Tunézián keresztül egészen a Levántig, tehát a kelet, közel-keletig felelhet ez a zenei műfaj. Ez ugye az al-andalúzi műfaj. Tehát zsidó és arab szétválaszthatatlanul békességben szólt itt az imént ebben a zenében. Kénytelen vagyok pár szót Jehuda Halevittől mondani. Ő egy orvos volt elsősorban, sokat panaszkodott amiatt, hogy az orvosi munkája miatt nem tud eleget filozófálni, meg költészettel foglalkozni. Na de hát azért fennmaradt nagyon sok nyilomány tőle. A prózai szövegeket arabul írta, nagy ismerője volt az arab egyáltalán irodalomnak és kultúrának. Természetesen, azt kell mondjam, hogy természetesen, abban az időben ez egyértelmű volt. A lírát pedig a költeményeit, azokat héber nyelven írta. Például itt egy négy soros gyorsan elpróbálok szavalni. Hol talállak, uram, palotát, titokzatos és rejtett? És hol nem talállak téged? A mindenség zengi dicsőséget. Hatalmas, nagyszerű vers. A zenét, mint már annyiszor, Eduardo Paniagua és bandája, a Sefarad adták elő. Aurora Moreno énekelt, ő volt a szoprán. Többször beszéltünk már a Paniagua fiúkról, négyen vannak testvérek, hát fiúk olyan értemben, hogy most már idősebb emberek ők is, Eduardo például 52-es születésű, hát elrúgta a 70 esztendőt már. Eredetileg építész civil szakmája szerint, de megszámolhatatlan sok CD-t adott ki. Az imént említett keresztény, zsidó és mór, tehát andalúziai arab kultúrával egyaránt foglalkozik, és hatalmas kulturális, milyen békítő munkát végez ezzel. Ez minden hadvezérnél és minden béketárgyalásnál többet ér, amit egy-egy ilyen zenész csinál. Ugye nagyon gyakran játszanak együtt a Jordi Savall-jal, csak dicséret és elismerés övezheti a munkáját.
Hadd jegyezzem meg, hogy ez más stílusokban is működik egyébként, a jazzben is több ilyen sikeres arab zsidó koprodukciót láthattunk, hallhattunk, és láthattunk, hallhattunk a mai napig is.
Igen, ezek mind nagyon örvendetes együttműködések, igen. Következő zenénk Handel lesz, itt is háború fognak közbeszólni, ugyanis itt az történt, hogy a nagyon híres vízi zene, ugye magyarra a vízi zeneként fordították le a Water Music-ot, hát nem semmi csodálkozni való, mert pont azt jelenti. Ez egy három szvitből álló zenei sorozat. Ebből fogunk hallani egy tételt, majd a királyi tűzijáték, ugye a Royal Fireworks című, ugyancsak ilyen egy szvites, itt már csak egy szvitből álló sorozatból fogunk hallani, megint csak egy tételt. Most, hogy jönnek ide be a háborúk? Hát lényegében 1714-ben kihal a Stuart ház Angliában, az utolsó királynő az ugye annak királynő volt, és mivel korábban hoztak egy ilyen ediktumot, vagy nem tudom minek hívják, egy ilyen határozatot a parlament, amely szerint katolikus uralkodó többet nem uralkodhat Angliában, ez különben mai napig érvényes, és valóban annak királynő után 1714 óta nem volt katolikus király Angliának, csak protestáns, többnyire anglikán. Na tehát őt nem követhette a trónon az a féltestvér, aki ugye katolikus volt, ennél fogva kénytelenek voltak segítséghez fordulni, és így került le a képbe a mai napig is uralkodó hannoveri uralkodó család, ugye, akik hannoveri választófejedelmek voltak. Választófejedelem volt György Lajos, Georg Ludwig, ő belőle lett aztán az első György király. Ő az a helyzet, hogy németként és már elég idős 50-valány éves emberként egyáltalán nem örvendett annak, hogy most meg kell tanulni az angolul, hogy az angol szokásokat magára kell erőltessen, nem is iparkodott ez irányban, és ez bizony elég sok surlódást okozott, nem csak az angol velittel, meg a parlamenttel, hanem a fiával is, ugye a mindenkori Walesi herceg, ugye, aki viszont előszeretettel hát borsot tört az apja orra alá, azzal, hogy fesztiválokat, zenei ünnepségeket, színházi ünnepséget, stb. Tervezett mindenre. Most a mindenkori uralkodók egyik legjobb tanácsadója, Machiavelli, aki természetesen időben jóval megelőzte ezt a kort, 18. századot, Machiavellihez nyúltak, és ott ugye írva vagyon, hogy a fejedelem jól teszi, ha időnként a nép szolgálatára és örömére ünnepségeket, mulatságokat szervez. Most ezt valahogy így értékelték a tanácsadói első Györgynek, hogy akkor kell szervezni. A kor legismertebb és legünnepeltebb zeneszerző által írt zenével valami mulatságot. Na, hát így született a vízi zene Händel tollából. Most sajnos arra vonatkozóan, hogy hogy is nézett ki ez eredetileg, nem tudunk jóformán semmit tudni, az a partitúra, az nincsen meg, amit Händel írhatott. Meg azt is el lehet képzelni, hogy ez egy 1717. július 17-én, tehát egy szép nyári meleg estén kezdődött az ünnepség a Temzén. Hajók, valóságos hajóhad vonult felfelé a folyásával ellentétes irány, tehát fel azon. A zenészek a királyt 50 bárkában kísérték. 50 bárkában. El lehet képzelni, hogy most minden bárkába kiosztani egy-egy kottát. Ez hát biztosan megtörtént, de emiatt nincsen egy egységes partitúrája. Vagy ha volt is, az elveszett ennek a vízi zenének. Háromszor szólalt meg a zene, tudnélik este 8-tól hajnali 3-4-ig tartott a felfelé hajókázás, aztán meg a lefelé hajókázás. Egészen Chelsea-ig hajóztak fel. Háromszor szólalt meg ez a zene, nagy mulatság persze, és állítólag nagy sikere is volt. Ugye a partot a nép követte, meg nagyon sok más hajó is, ugye civilek, mindenféle népek követték a vízen ezt a zenei kavalkádot. A tűzijáték pedig az jóval később, 1749-ben esett meg, az már londoni parkban. Ez az Aachen-i hát egyességet szerződést volt hivatott megünnepelni, ugyanis az osztrák örökösödési háború kapcsán, ami bizony egész Európát háborúba rántotta, végre sikerült valami megegyezésre jutni, és hát ebben nekünk ugye Mária Terézia királynőnk volt a fő téma, hogy nő örökölhet, vagy nem örökölhet a Habsburg birodalomban koronát. Na hát végül is valamilyen formában velem felek egyesére jutottak, és ennek a örömére született aztán végül is az a tűzijáték, amihez ugyancsak Händel szerzett zenét, akkor már második György uralkodás alatt vagyunk. Én most csak felsorolnám, hogy hány fúvós vett részt ebben az akkori zenekarban. 24 oboás, 12 fagottos, 9 trombitás, 9 kürtös, és ugye folytásként 8 üsdobos. el lehet képzelni azt a fantasztikus hangerőt és azt a fantasztikus ünnepi hangulatot, amit ennyi fúvós, ugye amikor beszéltünk arról, hogy a francia barokk az ugye az ünnepélyeségét többek között a fúvósok előszeretettel való használatától nyeri, na hát ez tényleg nagyon ünnepélyes lehetett ez a zene. Hallgassuk tehát akkor Handel Lizzy zenéjét, valamint egy részletet a tűzijátékból, a Le Concert des Nations együttes Jordi Savall vezényét. Handel után pedig Schubertet fogjuk hallani, mégpedig egyik legismertebb kísérő zenéjét, annak is egy részletét, csak a Rosamundét, a Royal Concertgebouw Orchestrától Szél György vezényletével. Thank you.
Händel és Schubert muzsikájában gyönyörködtünk, ez utóbbiról viszonylag kevés információ hangzott el az előző blogban, úgyhogy innen folytatjuk. Mivel, Attila?
Schubert ezt kísérőzenő gyanánt írta, egy Helena von Schesi nevű írónő számára, drámája számára, aminek a szövege elveszett. Ugye, műsorunk elején mondtuk, hogy elveszett kézirattók, meg háborúk. Hát ez köti most össze ezt a darabot a vezérfonalunkkal. Tehát ez is elveszett, sőt, még a Schubert kottái istenképpen csak úgy hát darabonként kerültek össze egy helyre. Koncertgebov zenekarról mesélnék annyit, hogy európai legrégibb zenekara, tulajdonképpen folyamatosan működik 1888 óta, és hollandul mind közönségesen hangversenytermet jelent ez a számunkra eléggé furcsa hangzó, meg főleg leírva kinéző koncertgebov. Ugyanis azt a termet, ahol ők először kezdtek gyakorolni, meg zenélni, azt közönségesen így hívták Amsterdamban. A 100 éves évfordulón a királynő megadta a Royal, tehát a királyi melléknevet is a zenekarnak. Schubert után Friedrich Kalkbrennert fogunk hallani. Ő egy német-francia szerző volt, kevésbé ismert, aki németként született, németként is került fiatalon Párizsba, ahol elvégezte a konzervatóriumot, majd letelepedett Párizsban, és akkor egyik leggazdagabb zenészévé vált, tehát úgy látszik, hogy még a 19. században is meg lehetett ezt valósítani. Hát ezt mondjam, már több alkalommal is beszéltünk erről, hogy a zenészek többsége, a zeneszerzők döntő többsége azért olyan szegény volt, mint a templomegere, de azért voltak kivételek, ugye ilyenek volt például Rossini, meg most itt Kalkbrenner, aki a zongora kereskedelemből, meg a zongora iskolák alapításából és működtetéséből állítólag legendás vagyont sikerült összefűrészelnie. Őnek fogjuk hallani egy zongora ötösét, quintettjét álmolban, annak csak a harmadik tételét, az Allegrettót. Kalkbrenner élete igen érdekes volt, hát már a kezdete igen érdekes volt, ugyanis egy postakocsin született, emiatt pontos dátumát a születésének nem ismerjük, és 1849-ben, forradalom évében, nagy rettentő évében magyarok számára, hát a kolera vitte. Időközben, mondom, hatalmas vagyonra tett szert, mint zongorista, zongoratanár. Valószínűleg nagyon tehetséges zongorista lehetett. Ő is egyik előképe volt annak a ideálnak, amit aztán Paganini, meg Liszt, meg Chopin valósítottak meg. Hát Liszt végül is el is felettette meg Chopin a Kalkbrennernek az imázsát, a képét. Mi magyarok egy dolgot azért illene tudnunk róla, hogy Ábrányi Kornél volt tanítványa. Nagyon sok tanítványa volt, nagyon sok szálon fűződik össze a nagy zenészelődőkkel, meg aztán a későbbiekkel. A quintettet Claudius Tanski zongorista és a Consortium Classicum adja elő. Thank you.
Frederick Kalkbrenner zenéjét hallgattuk, mivel folytatjuk?
Most egy század végi zenét hallunk Borodinnak az Igor Herceg című nagy operájából, a Polovec táncokat. Tiszta csoda, hogy eddig nem tűztük ki műsorunkra, mert ezt az az igazság, hogy tényleg mindenki ismeri. Vagy aki úgy tudja, hogy nem ismeri, az is meg fogja ismerni, amint meghallja. A polovecek alatt kúnokat kell értsünk. Ez egy régi történetre nyúlik vissza, az operának a librettója. A 12. században, pontosabban 1184-ben harmadik Szvetoszláv nagy fejedelem győzedelmeskedett a kunnokkal szemben, mindegyre betörő rabló kunnokkal szemben, ugyanaz a társaság nagyjából, mint a mi tatárjaink, akik 1241-ben gyakorlatilag lesöpörték a térképről Magyarországot. Na tehát sikerült Szvetoszlávnak győzedelmeskednie, de miután a csepepatéról Igor Herceg lemaradt, feltétlenül bizonyítani akart, és újból összehívta az orosz seregeket, és szembeszállt a maradék kunokkal, akik viszont lemészárolták a sereget, Igor alig tudott élve megmenekülni. Mit teszen a gőg, a hübrisz? Ennek a tragikus történetnek nyoma van. Pár évvel később egy írnok, nem lehet tudni kicsoda, egy névtelen írnok lejegyezte, eredetileg prózában, de aztán a századok folyamán sokan epikus költeményi alakították át a hős költeményt, ezt a hősi éneket tulajdonképpen, eposzt, és így maradt fenn. A kéziratot tulajdonképpen az eredeti kéziratot a 18. század végén, 1790-es évben meg is találták, 600 valány évre rá. Szerencsére lemásolták, de az az igazság, hogy a 1812. szeptemberében a nagy moszkvai tűzvészben, ugye, ami a napóleoni hadjáratban Moszkvát felégette, és amiről ugye Tolstojnak a háború békéjében is fantasztikus lapokat szentelt, ebben megsemmisült. Minden esetre a felmerült vádakat, gyanúkat, hogy nem lenne eredeti az a bizonyos lejegyzés, ami ugye megsemmisült, táfolva lettek, miután találtak nemrég egy nyírfa kéregre rótt részletet, ami ugyanazon az ószláv nyelven van írva, és ezt egyértelműen bizonyítja, hogy ez a Igor ének ez nem hamisítvány, mint ahogy azért sok ilyen hamisítvány volt az európai kultúrában. Most ne gondoljunk másra, hirtelennyire csak az jutott eszünk, de az oszián, ugye. A polovec táncok rendkívüli vadsága, a keleti vadsága szándékos Borodin részéről, ezzel fejezik ki a kúnok, a polovecek embertelenségét, vadságát. Persze a librettóban nem csak így szerepelnek, mert azért vannak szép lányok is, kúnlányok, meg perelem, meg minden. Ezt most nem tudjuk elmesélni. Annyit mondanánk, hogy Borodinnak nem sikerült befejezni az operát, hirtelen halállal halt, és rengeteg vázlat maradt, meg kuszaság, egyszerűen hatalmas munkájába került Glazunovnak és Rimszky-Korszákovnak, hogy rendet tegyen, és egyáltalán 1890-ben színpadra állíthassák a Igor Herceget, ami azóta is az oroszok nagy nemzeti operája. A darabot a Kirov zenekar és kórus adja elő, Valéri Gergiev vezényletével. Ugyancsak operával folytatjuk, Charles Gounod Faustjával, az ötödik felvonás egy nagyon híres részével, a Walpurgis Nachttal, La Nuit de Walpurgis-szal, franciául. Ezt Franco Corelli, Nikolaj Gyaurov adja elő, vagy hát éneklik, Richard Bonnich vezényli a londoni szimfonikus zenekart. Ez egy nagyon híres előadás. A lényege az, hogy a Walpurgis éjszaka, az április utolsó éjszakája, az egy pogány, germán, tavaszváró ünnepség a Harz-hegységben játszódik. A Harz-hegység, hogyha térképpen megnézzük, a legmagasabb csúcsa az a Brocken csúcs, és ötten eszünkbe juthat az is, hogy mintha hallottunk volna valahol egy rock and jelenségről. Hát pont erről a hegyről, a rock and csúcsról, ami nem túl magas, most meg nem mondom hány méteres, de valamennyi, Argitánál is alacsonyabb hegy. Erről a csúcsról nevezték el azt a nagyon érdekes színjátékot, amit hegyre járó ember, az egy kicsi szerencsével ilyenkor össze tapasztalhat. Arról szól a dolog, hogyha ködös idő van, illetve a illető megfigyelő egy olyan csúcson, bércen, ormon helyezkedik el, amit hátulról megvilágít, és őt is megvilágítja a nap. Ugyanakkor előtte köd van, vagy egy felhő van alatta, akkor kivetül az árnyék arra a felhőre, természetesen a nap az ugye lentről kezdősön, mint ahogy ilyenkor össze már lentről süt, és nem csak az árnyéka vetül ki hatalmasan a felhőre vagy a ködre, hanem egy ilyen szivárványszerű aura is hát megjelenik. Ez természetesen mindenféle varázslatokkal, meg hasonló ilyen nyugati druida mesékkel került összefüggésbe, és így került be Gounod Faustjába. Ugye ez a Faust történet, ez megint csak egy nagyon-nagyon hosszú történet, ez a kereső ember története, akit Mephisto mindegyre serkent sarkal, és megkísért, ez a helyes kifejezés, megkísért. Faust pedig belemegy minden kísértésbe. Itt a Walpurgis éjszaka jelenetét fogjuk hallani Gounod Faustjából. Tehát Borodin Igor hercegéből és Charles Gounod Faustjából fogunk hallani két csodálatosabb szép részlet.
Borodin Igor herceg és Gunó Faustja után érkeztünk el mai utolsó blokkunkhoz. Mivel búcsúzunk, kedves Attila?
Továbbra is opera részletet fogunk hallani. Wagner a Nibelungok gyűrűjéből fogjuk hallani az egyik operának, a Walkürből. Az első felvonás első jelenetének a prelúdiumát tulajdonképpen. Tudni kell nagyon röviden, hogy Wagner a hatalmas négytagú opera sorozatát kikézelte, hogy az első tagja ugye a Das Rheingold, a Rajna kincse, második ez a Walkür, harmadik az Siegfried és a harmadik az Istenek alkonya, a Gotterdämmerung. Ezeket együtt eljátszani csak Bayreuthban sikerül, ugye a mindenkori Wagner fesztiválokon. Önmagában már egy opera, egy hatalmas sokórás zene darab. A részlet igencsak talál szerintem a polovec táncokhoz is, meg az imént hallott Walpurgis éjszakához is, ugyanis eléggé hátborzongató zene. Itt is egy vihar kellős közepén, egy hatalmas vihar kellős közepén vagyunk, amikor is Zsigmond megérkezik egy hatalmas tölgyfa tövében megbújó kis kunyhóhoz, a Hundingéhoz. És nem tudjuk elmesélni a történetet, de a vihart azt jól hallhatjuk. Itt Solti György, a jeles magyar-amerikai karmester beszéli a bécsi filharmonikusokat. Ez egy történelmi felvétel, ez egy igen jó előadása az egész gyűrűnek, tehát a Nibelungok gyűrűjének. Ezt hallgatjuk, majd egy galíciai, tehát spanyolországi együttest, ugye tudjuk, hogy Spanyolország, akár csak Itália, mai napig bizony sok nemzetiségből és sok nyelvből áll. Tehát múltkor is utána néztem, hogy a nápolyi olasz gyakorlatilag érthetetlen az olasz számára. A nápolyak azért tudnak olaszul, tehát a toszkánai olaszt is beszélik, de beszélik az anyanyelvüket, a nápolyit is. Nem átjárható ez a két nyelv. Na így van a galíciai nyelvvel is, meg a katalán nyelve, meg a baszk nyelve, meg a valenciaival, tehát ezek nem nyelvjárások igazából, hanem más-más nyelv. Tehát a Luarna Lubre nevű együttes, ez egy galíciai együttes, őket fogjuk hallani, egy igen szép kelta zenét fogunk hallani tőlük. Egy 1990-ben megjelent lemezükről. Tehát Wagnert, a Walkürök kezdő jelenetéből a nagy vihart halljuk, és a Luarna Lubrétől egy szép kert a zenét.
Ezzel kívánunk Önöknek további kellemes estét, jó zenei élményeket, a viszonthallásra. Thank you.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.
Thank you.